Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az európai békekeretből származó 6,5 milliárd forintos fegyverszállítási ellentételezés kifizetését Ukrajnának mindaddig blokkolni fogja Magyarország, ami Kijev nem teszi újra lehetővé a Lukoil zavartalan kőolajszállítását. Többek között erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter az ATV híradónak. Szijjártó Péter ismertetése szerint két uniós tagország, Magyarország és Szlovákia energiaellátását is veszélybe sodorják az ukránok, mert nálunk a kőolajimport 33, a szlovákoknál körülbelül 40-45%-a származik a Lukoiltól. Dömötör Csaba, a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a Facebook oldalán osztotta meg, hogy Ukrajnában elfogadtak egy jogszabálymódosítást, amelynek alapján az orosz Lukoil olajszállítmányai nem haladhatnak át Magyarország irányába. Oroszország viszont jelenleg is szállít olajat, jelentette ki újságíróknak az orosz miniszterelnök helyettes. Alekszandr Novák azt mondta, dolgoznak azon, hogy akik a barátság kőolajvezeték útján kapják az olajat, azok a továbbiakban is hozzájussanak. Az amerikai elnökválasztási verseny friss fejleményei ellenére is az a legfontosabb, hogy a republikánus párt színeiben Donald Trump indul, aki a béke reményét jelenti a világ számára, közölte a külgazdaság és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint, mivel egyre brutálisabbak a harcok az orosz-ukrán fronton, szükség van olyan külső hatásra, tényezőre, amely képes a háborúzó feleket a tárgyalóasztalhoz ültetni, és világossá tenni számukra, hogy nincs megoldás a csatatéren. A tárcavezető úgy vélekedett, nincs nagy jelentősége annak, hogy az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője, Josep Borrell, az eredetileg tervezett Budapest helyett Brüsszelbe hívja össze a blokk informális külügyi tanácsát augusztusban. Kifejtette, hogy a tanácskozáson jóval többen érveltek amellett, hogy az ülés Budapesten legyen, de végül ennek ellenére a másik döntés született meg. Az európai baloldal az Európai Parlament demokratikus működését fenyegeti, jelentette ki Hölvényi György Brüsszelben a Testületfejlesztési Bizottságának tisztújítőülésén. A KDNP EP képviselője azt követően szólalt fel, miután a szakbizottság tagjai az eljárási szabályzatot figyelmen kívül hagyva nem engedték megszerezni a Patrióták Európáért frakció jelöltjeként számára jogosan járó alelnöki tisztséget. Megválasztották ugyanis az Európai Parlament szakbizottságainak elnökeit és alelnökeit, a magyar EP képviselők közül a Tisza párt 3 tagja kapott bizottsági alelnöki tisztséget. Az EP háborúpárti többsége a patrióta képviselőcsoportokkal, köztük leginkább a Patrióták Európáért frakcióval szemben csak a nyers hatalomvágyat tudja érvényesíteni, csak erőből tud fellépni, jelentette ki a Fidesz-KDNP EP képviselőcsoportjának vezetője. Dajs Tamás elmondta, ismét az Európai Parlament baloldali blokkjának nyers és kendőzetlen hatalomérsége érvényesült azzal, hogy semmibe véve tehát az írott európai jogszabályokat, a Patrióták Európáért nevű frakciónak járó elnöki és alelnöki tisztségekre sehol nem választották meg a frakció jelöltjeit. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 6,75%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot, és a kamatfolyosó két szélét is ilyen mértékben vitte lejjebb. Virág Barnabás az MNB alelnöke a múlt héten jelezte, hogy idén 2-3 kamatcsökkentést mégis végrehajthat a jegybank. Előzőleg arról volt szó, hogy ebben a fél évben már nem történik ilyen lépés. Átadták a Vörös Kereszt és a Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetségének kibővített budapesti irodáját, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter azt mondta, ez lehetővé teszi majd a szervezet tevékenységének további erősítését. Lezárták a szicíliai Catania repülőterét, amelyet hamueső temetett be az Etna kitörése miatt, számolt be az MTI. A járatokat Palermóba és Trapaniba irányították át. Az aktív vulkán előző éjjel hatalmas robballyal tört ki ismét. Vasárnap rögzítették a bolygónkon valaha mért legmagasabb átlaghőmérsékletet. A Copernicus, az Európai Unió űrprogramja előzetes elemzése alapján aznap 17,9 század Celsius fok volt földünk átlaghőmérséklete. Az 1940-ig visszanyúló adatok még sosem rögzítettek ilyen magas globális átlaghőmérsékletet. Csak az elmúlt 30 év átlagát nézve 0,84 század fokos növekedésről beszélhetünk. A hónap közepén 9 nap alatt 22 országos és fővárosi melegrekord dőlt meg hazánkban. Végül a várható időjárásról. Alapvetően a napsütésé lesz a főszerep a folytatásban, de emellett erőteljes gomoly felhőképződése és fátyol felhőkre is számíthatunk. Szorványosan valószínű zápor, zivatar, többfelé megerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 18-19, napközben 27-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Agria nyári játékok.
Egri csillagok az Egri várban augusztus 2-án és 3-án 20 órai kezdettel.
Barátság, hűség, szerelem, hazaszeretet.
Reklámot hallottak.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Találkozás egy régi szerelemmel, nem tudni miért, de mindig megható. Idővel mindent másképp lát az ember, de az, hogy szép volt, nem vitatható. Hiába nézem ellenséges szemmel, a változást mi rajta látható. Az ember áll, és megszólalni nem mer. Van szerelem, mely nem gyógyítható. Jöjj néhány órás napsütés, míg kell, hogy egyszer együtt járjunk. Még vár a nagy beszélgetés, tán kiderül végre, mi volt a hiba, mi nálunk. Jöjj néhány órás napsütés, sok régi témát megtalálunk. A búcsú újra oly nehéz, mint ahányszor idáig váltunk. Találkozás egy régi szerelemmel, rossz randevú, de megbocsátható. Egy torz mosollyal búcsút vint az ember, miközben érzi, sírni volna jó.
Thank you.
beszélgetés. Tán kiderül végre, mi volt a hiba, mi nálunk. Jöjj néhány órás napsütés, sok régi témát megtalálunk. S a búcsú újra oly nehéz, mint ahányszor idáig váltunk. Találkozás egy régi szerelme, rosszan, de hú, de megbocsátható. Egy torz mosolya búcsút mint az ember, miközben érzi, sírni volna jó. Miközben érzi, sírni volna jó.
Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Kedves hallgatóink, Szent Péter és Pál apostolok ünnepén az Egri Híd Tudományi Főiskolán átvették diplomájukat azok a levelező tagozatos hallgatók, akik 1-3, illetve 5 éves képzésben készültek hitoktatói tevékenységre. 5 fő kapott katekét a lelkipásztori munkatárs diplomát, 5 személy vett át hittanárnevelő diplomát, valamint 6 pedagógus kapott katolikus hit és erkölcsoktató oklevelet a 2 fél éves felsőfokú szakirányú továbbképzést követően. Műsorunkban dr. Dolhai Lajos atyának, az Egri Híd Tudományi Főiskola rektorának köszöntőjét hallják.
Főtisztelendő paptestvérek, kedves végzős hallgatóink, Krisztusban kedves testvérek, nagyon valószínű, hogy mindnyájan több alkalommal is jártunk már Miskolcon. Az is valószínű, hogy Miskolc főterén betértünk abba a hatalmas kéttornyú templomba, amit Mindszenti templomnak szoktunk nevezni. A 18. században épült ez a templom barokk stílusban, Szent Péter és Pál apostoloknak a tiszteletére, és az elmúlt években kívül-belül teljesen megújult, megszépült. Nagyon szép ennek a templomnak az oltárképe, hatalmas oltárképe Péter és Pál apostoloknak az alakjával, de különösen is figyelemre méltó számunkra, hogy a templom menyezeti freskója alatt, körben a templom falán van egy hatalmas felirat, amelyen ez olvasható: imádjuk az Isten fiát Péter hitével és Pál szeretetével. Kedves testvérek, a mai nap, a mai ünnep arra biztat bennünket, hogy mi is imádjuk az Isten fiát Péter hitével és Pál apostolnak Jézus iránti szeretetével. És a mai napon ebben az ünnepi szentmisében elmélkedjünk arról, hogy milyen is volt Péter apostolnak a hite és Pál apostolnak az Úr Jézus iránti szeretete. De tanulságos, meg sokat mondó számunkra, hogy az Úr Jézus nyilvános működése idején csak Péter apostol volt az, aki nem csak az életével, hanem a szavaival is kifejezetten megvallotta a megváltó Jézusba vetett hitét. Az evangéliumok Péter apostolnak 3 ilyen hitvallását is megőrizték számunkra. Az első és talán legfontosabb hitvallása Péter apostolnak az, amit a mai ünnepi evangéliumban hallottunk. Amikor az Úr Jézus kérdésére Péter apostol az apostoli közösség nevében is megvallja a hitét, és azt mondja Jézusnak: te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Szokatlan számunkra ez a hitvallás, de a korabeli istenfélő zsidók megértették ezt a rövid hitvallást, amely a Péter apostol azt vallotta meg, hogy ő is, meg az apostolok is hisznek abban, hogy az Úr Jézus az Istentől megígért messiás, és abban is hisznek, hogy a megváltó Jézus nem csak egy a próféták között, hanem ő benne és ő általa, a fiú, a második isteni személy értünk emberekért, a mi üdvösségünkért emberré lett. Ő az Isten fia. Nem olyan hitvallás ez, mint az apostoli hitvallás, vagy a niceai konstantinápolyi hitvallást, amit az ünnepi szentmiséken el szoktunk mondani, de éppen a rövidsége, meg a személyessége miatt is példaértékű számunkra, hogy mi is legyünk olyan keresztények, akik nem csak életünkkel, hanem még saját szavainkkal is megvalljuk a hitünket, ha az úgy adódik. Mi a hittudományi főiskola tanárai bízunk abban, hogy az elmúlt évek tanulmányai segítették a mi végzős hallgatóinkat abban, hogy meg tudják vallani a hitüket. Abban is reménykedünk, hogy az itteni tanulmányok segítik majd őket abban, hogy majd a hittanórákon a kisebb-nagyobb gyermekeknek, vagy esetleg a felnőtteknek is érthetővé és elfogadhatóvá tudják tenni az apostoli hitvallás szavait. És abban is bízunk, hogy az itteni előadások meg a vizsgák segítették a mi végzős hallgatóinkat abban, hogy tökéletesedjék, erősítjék a hitük és a megváltó Jézussal való kapcsolatuk. János evangéliumának 6. fejezete is megőrzött egy szép hitvallást Péter apostoltól, ami szintén nagyon fontos számunkra. János evangéliumának 6. fejezete azért is fontos számunkra, keresztény katolikusok számára, mert a csodálatos kenyérszaporítás után ebben a fejezetben olvasható az Úr Jézusnak az élet kenyeréről szóló nagy beszéde, amelyben előre megígéri az oltári szentségnek az alapítását. És az evangélista azt is leírta, hogy Jézusnak a szavai után, mikor azt mondta az Úr Jézus, a kenyér, amelyet adni fogok az én testem a világ életért, a tanítványok, illetve a hallgatóság közül egyesek otthagyták az Úr Jézust, elmentek, mert nem tudták elfogadni Jézus szavait, azt mondták, hogy kemény beszéd az, ki fogadhatja el. Mire az Úr Jézus azt mondta az apostoloknak, talán ti is el akartok menni. Mire Péter a többiek nevében is azt mondta, Uram, kihez mennénk? Az örök élet igé nálad vannak. Mi hiszük és valljuk, hogy te vagy az Isten szentje. Kedves testvérek, mostanában mindnyájan látjuk, meg egy kicsit szomorúan tapasztaljuk, hogy napjainkban is Jézus tanítványai közül sokan vannak olyanok, akik otthagyták, illetve otthagyják az Úr Jézust. Gondoljunk csak a népszámlálás eredményeire. 12-13 esztendő alatt 900 ezerrel csökkent azoknak a katolikusoknak a száma, akik kifejezetten is megvallották a hitüket, meg akik hitoktatnak, gondoljanak arra, hogy milyen szomorú jelenség az, hogy az első áldozók meg a birmálkozók közül nagyon sokan vannak olyanok, akik a szentség felvétele után nem csak a templomtól távolodnak el, hanem az Istentől is. Péter apostolnak a hitvallása biztat és bátorít bennünket arra, hogy rendszeresen imádkozzunk a hűség kegyelméért, azért, hogy az apostolokhoz hasonlóan mi is hűségesek tudjunk maradni a megváltó Jézushoz, még ebben a mai furcsa, zűrzavaros, hitetlenségre hajló világban is. Azután, kedves testvérek, Lukács evangéliumának 5. fejezete a csodálatos halfogás történetéhez kapcsolódóan őrizte meg a Péter apostolnak a 3. szép hitvallását. Péter apostol azt mondta az Úr Jézusnak ott a genezáreti tó partján, hogy Uram, amikor Jézus arra biztatja Péter apostolt, hogy induljanak halász tevékenységet folytatni. Azt mondja Péter apostol az Úr Jézusnak, Uram, egész éjszaka fáradoztunk, és semmit sem fogtunk, de a te szavadra kivetem a hálót. Talán mondanom sem kell, hogy ez is egy szép, komoly, mélységes hitvallás az apostoltól. Mert arra emlékeztet, arra biztat bennünket is, hogy mi is Péter apostolhoz hasonlóan higgyünk az Isten szavában, az Isten igéjében, hogy annak van ereje. És az Isten igéje, a megváltó Jézus tanítása az, amely képes elvezetni bennünket a földi és az örök boldogságra. Péter apostolnak a magatartása, meg a szavai bennünket, papokat, meg gyakorló, meg leendő hitoktatókat egy kicsit vigasztal is, meg bátorít, amikor olyan eredménytelennek látjuk, ami igehirdető, meg hitoktató tevékenységünket, amikor látjuk azt, hogy a mi hitoktatásunknak nincs eredménye, tanítjuk a gyermekeket a hittanórákon, de nem nagyon szívesen járnak, meg elmaradoznak a templomtól, és előbb-utóbb még a hittanórára sem járnak. Péter apostol példája arra emlékeztet bennünket, hogy önmagunkban egyedül, a megváltó Jézus segítsége nélkül, a Szentlélek Isten kegyelmi segítsége nélkül nem lehet eredményes a mi hitoktató, evangéliumot hirdető tevékenységünk. Kedves testvérek, nyilvánvaló, hogy Szent Pál apostol Jézus iránti szeretetéről is érdemes lenne, meg lehetne sokat beszélni és hosszasan elmélkedni. Ezt is mindnyájan jól ismerjük. Röviden azt szoktuk mondani, hogy Szent Pál apostol szenvedélyes szeretettel szerette a megváltó Jézust. Szent Pál apostolnak a levelei, meg azután az apostoloknak a apostolok cselekedeteinek a könyve tanúsítja Pál apostol Jézus iránti szenvedélyes szeretetét. Gondoljunk csak arra, Pál apostol az egyik levelében azt írja, nem akarok köztetek tudni senki másról, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítetről. Azután azt mondja Szent Pál apostol, Krisztus szeretete sürget minket, és sürget engem, hogy hirdessem minden embernek, hogy Krisztus meghalt bűneinkért, és föltámadt a mi megigazulásunkra. És azután lehetne még sorolni, kedves testvérek, hogy Pál apostolnak a levelei, meg az apostolok cselekedeteinek a könyve, hogyan tanúskodik Pál apostol Jézus iránti szeretetéről. Gondoljunk csak arra, hogy Pál apostol az akkor ismert világban, a nagy római birodalomban mindenütt hirdette Jézus evangéliumát, Jézus iránti szenvedélyes szeretettel és hittel. Azután gondoljunk csak arra, hogy Szent Pál apostol hogyan alapította meg sorra azokat a keresztény közösségeket, egyházközségeket, amelyeknek a tagjai a hit és a keresztség által Jézus Krisztushoz kapcsolták az életüket. Vagy a mai naphoz kapcsolódva gondoljunk arra, hogy Szent Pál apostol mennyi sok szenvedést, megpróbáltatást, üldöztetést, és még a vértanú halált is vállalta, mert nem csak hitt a megváltó Jézusban, hanem szerette is a megváltó Jézust, és Krisztus iránti szeretetből áldozta fel életét azért, hogy minden emberhez eljusson a megváltás örömhíre. Nem véletlenül, hogy úgy is szoktuk emlegetni őt, mint a népeknek, a nemzeteknek az apostolát. Kedves testvérek, befejezésként még egy gondolatot szeretnék röviden szóvá tenni. Mindnyájan tudjuk azt, hogy az apostol, ez a görög eredeti szó, magyarul küldöttet jelent. Nyilvánvaló, talán mondanom sem kellene, hogy nem csak a 12 apostol, hanem mi mindnyájan, akik a hit és a keresztség által Jézus Krisztushoz kapcsoltuk az életünket, Krisztus küldöttei vagyunk. Azután a bérmálás szentsége is egy sajátos küldetést adott nekünk, mert a bérmálás szentségében azért nyertük el a Szentlélek Isten kegyelmi ajándékait, hogy tanúskodjunk keresztény hitünkről abban a világban, amelyben élünk. És nyugodtan mondhatom azt is, hogy azok a keresztény katolikus testvéreink, akik a mai napon katekéta, hittanári, vagy katolikus hit és erkölcs oktató diplomát kapnak, azok különleges módon is Krisztus küldöttei lesznek, mert az itt végzett tanulmányok, meg az itteni diploma lelkismeretben kötelezik a mi végzős hallgatóinkat arra, hogy ne csak életükkel, példás keresztény életükkel, hanem szavukkal és hitoktató tevékenységgel is adják tovább az örömhírt, ne csak gyermekeiknek, unokáiknak, hanem mindazoknak a fiataloknak, gyermekeknek, akik majd rájuk lesznek bízva. Minden szentmise végén a pap, amikor elbocsájt bennünket, azt szokta mondani, a szentmise véget ért, menjetek békével. A magyar nyelvi szentmisén ezt mondja a miséző pap, a latin nyelvi szentmise végén pedig azt szokta mondani, ite missa est, ami szó szerint nem egészen azt jelenti, mint a szentmise magyar nyelvű elbocsájtása, a latin nyelvű elbocsájtás szó szerinti fordításban azt jelenti, menjetek, küldetéstek van. Kedves végzős hallgatóink, imádságos szeretettel azt kívánjuk nektek, azt kérjük tőletek, hogy menjetek, küldetéstek van, szolgáljátok Istent és embertársaitokat a hitoktató, evangéliumot hirdető tevékenységetek által. Amen.
Congratulamini,
Thank you.
lamini, congratulamini mihi omnes, quidiligitis dominum, quidiligitis, quidiligitis dominum,
Dr. Dolhai Lajos atyát, az EGRI Hittudományi Főiskola rektorát hallották mai adásunkban.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Esti mese.
Kedves gyermekek, ma este Berg Judit, Rumini és a Négy Jogart című hangjátékának 18. részét halljátok.
Kopjás Kornél terve egyszerű volt. Amint Gátvárosba ér, kormányzói hatalmát latba vetve Hodrik elé járul, és visszakéri tőle a fiát. Ha Hodrik tagadná, hogy elraboltatta, szembesíti eddigi gazságaival, és támadást indít Gátváros ellen. Efféle gondolatok közepette virrat rá az utazás első reggele. Kornél úr a térképet nézte, azt remélve, hogy valamilyen módon lerövidítheti a tükörtóhoz vezető kétnapos utat. Már éppen azon volt, hogy a fedélzetre sétál megvitatni egy gondolatot ártéri kapitánnyal, amikor különös dolog történt. Az asztalán álló hírharang megszólalt.
Kopjás Kornél hajóján útra kelt Gátvárosba.
Kornél úr megmerevedett. Ez a mondat róla szólt. Megértette, hogy a harang csak is egy feltett kérdésre válaszolhatott. Hirtelen eszébe jutott az Omnitudor levelében olvasott vers utolsó két sora. A hírharang duplán kong, visszhangozza, amit mond. Rövid töprengés után felderengett előtte az igazság. Valószínűleg létezik a világon valahol egy másik hírharang is, és a két harang, mintha egy láthatatlan szál kötné össze őket, minden kérdésre egyszerre válaszol. A harang két oldalán ülők pedig, ha elég okosak, kitalálhatják, mit kérdezett a másik. Kornél úr felidézte magában az imént hallott mondatot. Hát persze! Ki mást érdekelhetnének az ő tettei, ha nem hódító Hodrikot? Világos, hogy ő áll a harang túlsó oldalán. Ezek szerint oda a váratlan támadás, hiszen Hodrik már tudja, hogy Kornél úr útra kelt, és nyilván felkészül az érkezésére. Kornél úr úgy érezte, menten szétreped a feje a benne kavargó gondolatoktól. A hírharanghoz fordult.
Mi történt a fiammal?
Kopjás Ábelt! Hódító Hodrik magával vitte a tiltott szigetre.
Kornél úr talpra szökkent és a fedélzetre rohant. Ártéri kapitányt kint találta a hajnali derengésben, az árbóc tövében pipázgatva.
Azonnal forduljunk délnyugatnak! A tiltott szigetre kell mennünk!
A kapitány nem kérdezősködött. Hátra ballagott a kormányhoz, és parancsokat osztott az őrszolgálatot teljesítő kormányosnak. Kornél úr a kabinjába vonult. Egy gondolat nem hagyta nyugodni. Az motoszkált a fejében, hogy egy kis agyafurtsággal talán a maga hasznára tudja fordítani a helyzetet. Hiszen eddig legalább annyit vesztett a hírharanggal, mint amennyit nyert. Igaz, hogy szerzett néhány rendkívül fontos információt, de szinte biztos, hogy eközben leleplezte saját terveit is az ellenség előtt. Legutolsó kérdése után valószínűleg arra is rájöttek már, hogy Ábel nyomába ered, és Gátváros helyett a tiltott szigetet választja úti célnak. Kopjás Kornél hirtelen rátalált a megoldásra. Azt akarja tudatni a királlyal, hogy meghalt, zátonyra futott? Rendben. De azt nem kell elárulnia, hogy mikor történt a baleset. Eszébe jutott, hogy ifjúsága éveiben egyszer egy hatalmas vihar a gyékényes sziget felé sodorta, és egy víz alatti sziklára vetette a hajóját. Az átonyra futott hajó elsüllyedt, és az ifjú Kornél úrfi, aki akkor még se kormányzó, se apa nem volt, kis hián életét vesztette a zúgó habok között. Ez egy múltbeli esemény. Ha erről kérdezi a hírharangot, biztosan számíthat a válaszra.
Mi történt Kopjás Kornél hajójával 30 évvel ezelőtt a Gyékényes szigetnél?
Kopjás Kornél hajója az átonyra futott, és elsüllyedt.
Igen, ez az!
Kornél úr örömében hatalmasat ugrott. Talán szerencséje lesz, és sikerül Hodrikkal elhitetni a tragédiát. Talán most tényleg azt hiszik, hogy oda veszett, és nincs már, aki szembeszálljon a zsarnokkal. Kornél úr csele remekül bevált. Ákum-vákum, aki Rumini égszökése óta megint nem tudott aludni, tisztán hallotta a hírharang szavát, és kitörő örömmel fogadta a kormányzó vesztének hírét. Eszébe se jutott kételkedni benne, hiszen a hírharang sosem hazudott. Előkereste a kis dobozból a tartalék pergamilt és távpennát, hogy értesítse Hodrikot a történtekről. Kopjás Kornél pusztulása olyan hír, amit azonnal meg kell osztani a királlyal. Sőt, az se baj, ha az a nyavajás Szerpentinia elolvassa, legalább elcsügged és belátja, hogy semmi értelme a küzdelemnek. Nem is írt mást a pergamélre, mint a lényeget. Kopjás Kornél hajója zátonyra futott és elsüllyedt. Ákum-vákum üzenete rögtön meg is jelent mindkét távoli pergamélen, de egyelőre senki sem vett tudomást róla. Hodrik éppen az aranypikkely kapitányával beszélgetett, a másik tekercs pedig Rumini zsebében lapult, akinek kisebb gondja is nagyobb volt annál, hogy a gondosan eltett pergament tekercset nézegesse. Rumininak más feladata volt most. A bokor mögé kuporodva gyorsan és részletesen beszámolt Fecónak mindenről, ami a gátvárosi fürdő óta történt. Fecó hitetlenkedve csóválta a fejét, hatalmasakat sóhajtott, és időnként megragadta a kisegér mancsát.
Bocsáss meg nekem, kölyök. Alig tudom elhinni, hogy így bántam veled.
Johannára nem ismert ránézni. Attól félt, hogyha összetalálkozik a tekintetük, menthetetlenül a föld alá süllyedt szégyenében. Mikor Rumini a történet végére ért, Fecó összefoglalta a teendőket.
Először is meg kell fürdetni mindenkit a fordítóban, hogy visszaváltozzanak végre. Aztán ki kell szabadítani a börtönből Ábelt és a régi királyt, aki az őrök elmondása alapján nagyon beteg lehet. Végül el kell kapni azt az átkozott hódot, mielőtt megszerzi a jogart Omnitudortól, és győzhetetlenné válik. Ja, és persze Balikót is össze kéne szedni valahol.
Mit gondolsz, ide lehet terelni valahogy a többieket?
Nem lesz egyszerű. Az őröknek biztos nem fog tetszeni, ha kivonul fürdőzni az egész legénység.
Akkor viszont a vizet kell a hajóra felvinni. Elvileg fél pohárnyi víz is már hat.
Van nálam egy kulacs.
A buborékúszon láttam két üres üveget. Azokat is megtölthetjük.
Megegyeztek, hogy amíg nem muszáj, nem hívják fel Ruminira, Johannára és a buborékúszóra sem az őrök, sem az egerek figyelmét. Fecó magára vállalta, hogy egyedül tér vissza a szélkirálynőre a csordultig töltött kulaccsal és üvegekkel, és mindenkit lelocsol. Ha sikerrel járt, gyorsan elmeséli az egereknek is azt, amit most Ruminitól hallott. Az őrök nem szerezhetnek tudomást az egerek visszaváltozásáról, így továbbra is azt hiszik majd, hogy a kapitány és barátai Hodrik leghűbb szövetségesei. Talán így sikerülhet rábírni őket, hogy újra csónakba szálljanak és visszaevezzenek a fogvatartóba, a börtönbástyához. Miután mindebben megegyeztek, Rumini a hajóra loholt és kihozta a két üveget. Hogy Fecó és Johanna miről beszélgettek eközben, az sosem derült ki. De Fecó csillogó szeme és Johanna szelíd mosolya arról árulkodott, hogy a matróz fiú nem csak Ruminitól nyert bocsánatot.
Kedves gyermekek! Berg Judit, Rumini és a Négy Jogar című hangjátékának 18. részét hallottátok. Jó éjszakát, aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket az egyházi renddel kapcsolatban, de engedjék meg a kedves rádió hallgatók, hogy egy kicsit megszakítjuk azt a logikai sort, amelyet elkezdtünk az elmúlt alkalmakkor, hiszen a múlt alkalommal az Ószövetséget, az ókori világot próbáltuk megnézni a hivatásokkal, a papsággal kapcsolatban. A megszakításnak az oka pedig az, hogy most volt a tegnap előtti napon a hivatások vasárnapja, jó pásztor vasárnapja. Szokásoknak megfelelően Szentatyánk Ferenc pápa üzenetet küldött a hivatásokkal kapcsolatban. Ezt az üzenetet szeretném csak vázlatosan a kedves rádióhallgatók szívébe vésni. A Szentatya sokféle hivatásról beszél a hivatások világnapján, az édesapai, édesanyai hivatásról, a szerzetesi hivatásról, a papi hivatásról. A Szentatya már az üzenete elején azt az üzenetet fogalmazza meg, hogy a papság a reménynek az üzenetét hordozza. Később ezt kiterjeszti az összes hivatásra, mert azt mondja, hogy a keresztény ember zarándok. Útra kelünk, fölfedezzük Isten szeretetét, és egyúttal fölfedezzük önmagunkat is egy belső utazáson keresztül. Meghívást kapunk arra, hogy Istent és egymást szeressük, s így földi útunk vége soha nem az értelmetlen erőfeszítés vagy a céltalan vándorlás, ellenkezőleg a hívásra válaszolva minden nap megpróbáljuk megtenni a lehetséges lépéseket egy új világ felé, amely majd békében, igazságosságban és szeretetben tölt el, ebben élünk. Vagyis, hangsúlyozza a Szentatya, a remény zarándokai vagyunk, mert egy jobb jövő felé törekszünk. S végső soron ez minden hivatás célja, hangsúlyozza a Szentatya, immár több egyszer, a remény emberévé válni. A karizmák és a szolgálatok sokféleségében mindannyian arra vagyunk hivatva, hogy testet és szívet adjunk az evangéliumi reménynek egy olyan világban, amelyet korszakos kihívások jellemeznek, a darabokban zajló harmadik világháború fenyegető kiteljesedése, a jobb jövő reményében hazájukat elhagyó migránsok sokasága, a szegények számának folyamatos növekedése, bolygónk épségének visszafordíthatatlan pusztulása. És akkor még ott van, hangsúlyozza a Szentatya, a mindennapi élet nehézségei, melyek azzal a veszéllyel járnak, hogy rezignálták és kis hitűvé tesznek bennünket. Fontos tehát, hogy a keresztények reménnyel tekintsenek a jövőbe. Dolgozhassunk gyümölcsözően Isten országának, a szeretet, az igazságosság és a béke országának szolgálatában. És ekkor a reményről próbál a Szentatya egy kicsit bővebb teológiai hátteret föltüntetni. Majd pedig levonja a tanúságot a remény zarándokainak és a béke építőinek lenni. Azt jelenti tehát, hogy létezésünket Krisztus föltámadásának sziklájára építjük, annak tudatában, hogy egyetlen erőfeszítésünk sem hiába való, az általunk vállalt és megélt hivatásban. A Szentatya hangsúlyozza a fiataloknak említett felszólítását, keljetek föl, ébredjünk föl álmunkból, lépjünk ki a közönyből, nyissuk ki azt a börtönt, amelybe magunk zárkóztunk bele, hogy mindannyian felfedezhessük hivatásunkat az egyházban és a világban, és mindannyian a remény zarándokaivá és a béke építőivé váljunk. Szeressük szenvedélyesen azt az életet, amely ránk vár, a környezetünkről és a környezetünkben élőkről való szerető gondoskodás is egyre nagyobb súlyt kapjon életünkben. És a Szentatya hangsúlyozza, legyen erőnk, bátorságunk, kockázatot vállalni a jövő reményével. A Szentatya gondolatai után, amelyet ő a boldogságos Szűz Mária Erzsébetnél tett látogatásával zárja, ahová ő örömhírt vitt, és azt mondja, hogy mi is legyünk az örömhír vivői, és új életet fakasztani tudó emberek, embertársaink között. Csak egy rövid gondolatot említsek meg azért a papi hivatásról, amelyről a tegnapi előtti szentmisén próbáltam gondolkodni, miért van szükség papi hivatásokra. Azért, mert az Úr megszentelő tevékenysége a papságon keresztül árad ki a világra. A szentségek, amelyekről mostanában elmélkedünk, Jézusunk útmutatása parancsa szerint a papsághoz kötődnek. Nincsen eukarisztia papság nélkül. Nincsen egyház eukarisztia nélkül. És minden szentséget ide sorolhatunk, szükséges, hogy a Krisztus által megbízott püspök, pap és diákonus szolgálja a megszentelődés művét. Ezért arra kérem a kedves rádió hallgatókat, hogy az egyházmegyénkben szokásos imánál többet odahaza, mindennapi imáinkban is kérjük az aratás urát, hogy küldjön munkásokat aratásába. És kérem az édesanyákat, nagymamákat, hogy merjenek imádkozni azért, hogy Isten családjukból is hívjon papi hivatásokat. És ezek után, már csak rövid időre, de visszatérve az Ószövetségre a biblikus teológiai szótár alapján. A biblikus teológiai szótár arról beszél, hogy Mózes maga is levita, és általa az Isten az ő törzsét, testvérét, lévit és leszármazottjait választja ki arra, hogy kultikus ténykedéseket hajtson végre. Tulajdonképpen ezt a törzset tehát maga az Isten választotta ki és szentelte föl, hogy neki szolgáljon. Mózes áldása, hangsúlyozza a biblikus teológiai szótár, amely nagyon különbözött Jákobétól, a papok sajátságos feladatára utal. Bár az is igaz, hangsúlyozza a szótár, hogy ez a szöveg talán egy kicsit későbbi helyzetet tükröz. De a leviták igazi papok, idézi a biblikus teológiai szótár a Bírák könyvének 17. fejezetének 7. versétől. A levita papság mellett azonban jó ideig folytatódik még a családi papság gyakorlata is, erről a múlt alkalommal szóltunk. Kedves rádió hallgatók, innen fogjuk folytatni az elkövetkezendő alkalommal elmélkedésünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink,